Hát nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket én is. Jó az Úr, jó az Úr. Nagy-nagy lelki nyomorúságba jöttem ide, nagyon lehangolt állapotba, és hát szólt hozzám, ki, hogy szokott szólni, kapcsolatokon keresztül. Tehát, hogy itt találkozhattam Váci volt kollégával, egy rövid időre üdvözölhettük egymást, itt vannak a mezőtúri evangélikus testvérnők, akik nagy-nagy vigaszok voltak most, mielőtt bejöttünk a számomra, és hát azt kell mondjam, hogy a Gergővel találkoztunk, Jánossal beszéltünk, és valahogy a szívemet rendbe tette az Úr a kapcsolatokon, az embereken keresztül. Nagy nyomorúságból egyet hogy mondjak el, az én feleségemnek a születésnapja tegnap előtt volt. Tudom, mert tegnap szólt. Tehát, ha valaki átszor rettenetes dolgokat éltem át itt ezek két nap alatt, elfelejteni a szüntet. Rettenetes volt, és hát ennél még mélységeit is jobban feszegette a szívemnek, az ördög támadott. És hát valahogy ez az alkalmatlanság érzés, hogy a mi Urunk az a mégis szeretet, hogy annak ellenére szeret, hogy ilyenek vagyunk. És akkor, hogy én hogy lettem börtönőr, mert hogy parancsnok hogy lettem, az is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán börtönőr hogy lesz valaki? Ugye ez egy nagy kérdés. Hát nem úgy kezdődik, hogy a óvodába gumibota jelen. Tehát ez nem így működik, hanem mondjuk engem úgy sodort oda az Isten, hogy le akartam érettségizni. A 90-es években nagy munkanélküliség volt. A rendőrségen olyan volt a szolgálati beosztás Szegeden, azt mondta egy rendőrtíz barát, hogy oda ne gyere. Hát mondom, akkor hova menjek? Hát a börtönbe kopog, ott mindig keresnek valakit. Bekopogtam, berántottak, már ki se jöttem utána. Átéltem rögtön, hogy egy fogvatartott mit élhet meg a rabságból, viszont tény, hogy az Úr nem véletlen akart engem itt látni, és nagyon megszerettem ezt a szakmát. Voltak persze az elején tévképzeteim a szakmáról, sokunknak van szerintem, én oda harcolni mentem. Aki ott szürkében van, az az ellenség, a társadalom szemetje, ezeket ki kell onnan söpörni, meg kell védeni a társadalmat. Az első alakuló börtönkommandós csapatban is benne voltam, még mi vartuk a pisztolytokokat, csak hogy mehessünk. Nagyon keménynek tűntünk, és az első meghökkentő élmény, amikor Isten egy picit a fejemre kólintott, az egy olyan fogvatartóhoz kötődik, akit Patyinak hívtak. Hát ez egy hatalmas, 150 kilós szín, izom, hát jó volt pocakja is, de hogy egy nagy darab szakállas ember volt, aki azt leste, hogy mikor lehet ellenkezni, és hogy lehet belekötni az őrökbe, az többet közlekedett a hasán, mint a lábán, mert mindig húzták, mert nem akart menni sehova. És fiatal őrként voltam talán 4-5 hónapos őr, beraktak helyettesíteni arra a szintre, ahol ő volt. Vettem a dolgomat, majd közölték, hogy zárás, ez azt jelenti, hogy mindenkit be kell küldeni a zárkába, becsukni az ajtókat. És hogy befordultam az egyik sarkon, hát ott állt velem szembe a megtestesült King Kong. Én őt még nem láttam közelről, csak most. Na de amit láttam, és átfutott rajtam, hogy hát nem volt túl hosszú karrierem itt a börtönben, hát ez maximum a gombokat köpködik ki, azt küldik haza, én nekem itt végem van, de küzdött bennem a smasszer öntudat, és ahogy ezek így viaskodtak, nagyon határozottnak gondoltam én magam, odaléptem, és azt mondtam, hogy Patyi, legyen szíves, menjen be. Ezt úgy megütötte ezt az embert, a legyen szíves, hogy bement. Úgyhogy gyorsan odaugrottam, bezártam az ajtót, egy nagyot fújtam, megúsztuk. És nagyon érdekes, hogy ezt mondtam, hogy megúsztuk. A lényeg az, hogy egy pár hét után találkoztunk, és röviden annyi volt a lényeg, hogy ennek az embernek talán még sosem mondták ott bent, hogy legyen szíves. És akkor valamit Isten áttört bennem abból a nagyon merev, nagyon kemény harcálláspontból, amit én képviseltem. Aztán jöttek persze a főiskolai évek, ahol az ottani pedagógia tanáromnak nagyon sokat köszönhetek, ő egy hithű ateista volt, de zseniális pedagógus. És az ő hatására is változott bennem a börtönre a kép, és közben kerestem valamit. Emlékszem, hogy a 2000-es évek elején én a templomokba jártam be. Beültem, nem is tudom, mire számítottam, de valami nagyon hiányzott. Akkor már olvasgattam a Szentírást, volt valami képem, de ott volt az életem, ami egy nagyon kemény vonalas biztonságos élet volt, egy ilyen harcolós, és mellette a szelíd Isten hangja nehezen tudott a szívemig eljutni. De Isten mindig adott valakit mellém. A Baracskai Intézetben egy adventista lelkipásztor volt az egyik nevelő. Ő volt az, aki életben tartotta bennem a hit iránti kíváncsiságot. A Fővárosi BV Intézetben egy evangélikus lelkész testvér, a Bizik Laci volt, aki szintén megszólította maga stílusával, és úgy tartotta bennem ezt. És Isten ekkor már készített valami nagyon nagy dolgot, és amiről a János beszélt, az úgy történt, hogy amikor a korábbi parancsnokot, aki egy nagyszerű szakember volt, de tudta mindenki, hogy föl fogják állítani, akkor a fogvatartottak, hát ott 60-an, 90-en éppen hányan voltak, hónapokig buzgól imádkoztak egy hívő parancsnokért. Mondtam Margitkának, a lelkésznünknek később, hogy Istennek jó humora van, mert aztán megkaptatok engem. De hogy ennek egy érdekessége volt. Már nyáron, 2002-ben úgy volt, hogy én lehet, hogy parancsnok leszek, nem jött össze. De én akkor döntöttem el, hogy az Úr Jézus nélkül nem akarok tovább lenni, és hogy meg fogok keresztelkedni, ugyanis az egyik templomjárásom Kororoszlányba, az evangélikus templomba, a fiatal lelkész kiszúrt, hogy én még nem voltam ott. És ő volt az első, aki elhívott beszélgetni. És ez odáig fajult, hogy a végén azt mondtam, hogy én szeretnék megkeresztelkedni. Lehetséges, konfirmációs vizsgát teszek a gyülekezet előtt, és utána megkeresztel. És ennek az időpontja október 6 volt. És engem október 1-én, miután ezt eldöntöttük, rá két napra behívattak, és mondták, hogy október 1-től parancsnok leszek. Akkor én ezt egy jelnek gondoltam. Egyrészt később megtudtam, hogy a rabok imádsága emelt oda be engem, de az Isten nem ezért rakott oda, hogy én ilyen nagyszerű karriert fussak be. 32 éves voltam. 32 évesen egy ilyen szervezetnél ezredesnek, parancsnoknak lenni, azt gondolom utólag, hogy mondjam, ez a szervezet részéről bűn. Bűn. Amit velem tettek ezzel, és amit én tettem az intézettel. Nem direkt. Egyszerűen a tapasztalatlanság, hányódtam össze-vissza, a büntetés végrehajtás hullámain csapkodott oda-vissza, és egyedül az Istennek a kegyelme volt, ami megtartott, mert neki elképzelése volt Vácon. Neki volt egy határozott terve. És amikor én oda kerültem, és az Isten engem oda helyezett, akkor megértettem, hogy én azért kerültem oda, majd később értettem meg, hogy ott tanuljak meg kereszténynek lenni azoktól, akikre azt gondoltam még a besorozát, amikor bevonultam annak az idején, hogy ők a népellenség. És nekem, amikor így bizonyságot teszek erről, akkor egy nagyon jól ismert történet az apostolok cselekedeteiből az, amit hozok, mert higgyetek el, testvére, 2002-ben ez a történet, ez újra megtörtént. Ez a Filippi börtönőr megtérése, a tömlöc tartó megtérése. És a kép pontosan ugyanaz. Az, hogy én kalodába zárattam a rabokat, meg jó beraktuk a belső szobába, ez így van, mert egy börtönben a legfontosabb, hogy őrizzük meg a rabokat. Na hát, majd teszünk róla, hogy akkor tényleg ne jöjjenek ki. Nem sokat törődve sokszor ennek a erkölcsi emberi oldalával. Igen, de ahogy a János mondta, tehát abban az intézményben, ahol az erőszak, az obszcén beszéd, a mindennapi veszekedés, az alapmagatartás, ennek van egy alapzaja, erről szól, erről az erőszakos rabtörvényeken álló mindennapokról, ebben, amikor egyszer csak fölcsendül 60, 90, 100 rab ajkára az Isten dicsérőjének. Ugye ez ugyanaz, amikor Pál és Szilász éjfélkor énekelnek Isten dicsérő dalokat a börtönben. És azt mondja, rabok hallgatják. Éjfélkor. Még képletesen is ott az ember életének az éjféle van, a mélysége, a legsötétebb időszaka. És akkor ott ezek a rabok énekeltek, meg Isten dicsérték. És akkor az történik, ami ebbe a történetbe. Bennem is, meg aki ezeket hallja, még ha nem is vallja be mindenkiben, a börtön fundamentumai megremegnek és megmozdul a hely. Minden megmozdul, és minden ingoványossá válik. Minden elképzelés a börtönről, amit én gondoltam, és amit gondolunk a börtönről és a rabokról, hirtelen összedől. És ezért kétségbe esett a börtönőr is. Azt gondolta, megszöktek, azt gondoltam én is, hogy ez így kezelhetetlen, hogy ez most mi történik. Én megtértem ugyanna, jó, de hát ez mi? És tényleg megtörténik, hogy világosságot akar az ember, világot kér, és berohan, és azt mondja, hogy mondjátok meg, uraim, mit kell tegyek, hogy üdvözüljek. Mert azért azt mindenki, akiben Isten mozog, látja, és akiben van érzékenység, hogy ott valami valóságos történt az ő életükkel. Hogy ők szabadok ott bent a börtön mélyén, hogy ez nekem kell. Egy börtönparancsnoktól ez meg hát elég furcsa. Mikor alig vártam, hogy lemenjek. Van egy kép a telefonomon, elküldte 2 héttel ezelőtt egy testvér, ahol állunk, én öltönyben állok, mellettem egy, a Draxler Feri, csak azért mondom, Marika, hogy tud, ő állott mellettem, a büszke, aki most szabadult, 30 éves ítélet után, ebből 20-at kellett a szem leüljön, ott állunk egy régi fényképen, és imádkozunk egymás kezét fogva. És az akkor nem volt furcsa, nekem sem. Az Isten az én alkalmatlanságom ellenére azt mondta, hogy az ő ügyét végre fogja vinni, és ebben eszközül használ engem is. Egy olyan embert, aki egyébként hozott olyan döntéseket, amit ma is nagyon bánok, és tudom, hogy utólag egész máshogy tenném. Emberileg rengeteg bajom voltak, akkor jön magammal, de az Isten ennek ellenére azt mondta, hogy eszközön vagy. És ott még nagyon sok eszköz volt. Ott abban az időben az Isten lelke, abban az intézetben úgy működött, hogy hétfőnként reggeli áhítatot tartottunk, a személyállomány is. Jöttek a vezetők, a személyzeti osztályvezető, az informatika osztályvezetője, az értékelő elemző tiszt. Ott ültünk és imádkoztunk Istenhez hétfő reggel. Szerintem ez emberileg egyébként lehetetlen lett volna. Mentünk ki a fogvatartottakkal, úgy hívtuk bilincses szállítás. A rabszállítóba beültek a rabok, bilincsbe, rabruhába, kimentünk a református templomba, bementek oda az oltártér, vagy nem tudom ott, hogy hívják, levettük a bilincseket, és a fogvatartottak bizonyságot tettek az ott ülő civileknek arról, hogy van szabadítás, és van szabadulás. És döbbenetes volt, amikor láttam a padokban összetörő civileket. Zokogó, síró civileket, akik a rabok bizonyság tételére törtek össze, és érintette meg őket az Isten. Olyan irigy voltam a rabokra, hogy én nem állhatok ott így hivatalosan közöttük. De azért a szívem ott volt, meg hát ott voltam a szállításokkor. Az Isten megengedte, hogy egy olyan beszélőt tartsunk, amikor a hozzátartozók meglátogatják a rabokat, ami 3 órán keresztül tartott. Létrehoztunk egy hitéleti körletet, az apak körletet, és az ott lévők a magatartásuk és az együttműködésük okán picit hosszabb beszélőn vehettek részt, asztal mellett ültek a hozzátartozókkal, és 3-3,5 órát dicsérték az Istent, és énekeltek, és ölelgették egymást. És egy karácsonyi beszélőt úgy szerveztünk meg, hogy behívtuk szombatra a hozzátartozókat, volt egy üres iskolai épületünk. Amíg a rabok a kultúrkörleten Margitkával, a lelkésznővel készültek a másnapi találkozásra, addig mi a behívott hozzátartozókkal foglalkoztunk. Volt ott körbeszélgetés, kézműveskedés, ahol a gyerekek készítették egyébként a karácsonyfa díszeket. Az asszonyok együtt főzték a karácsonyi holnapi ebédet, a másnapi ebédet. És ott tudtak beszélgetni azokról a dolgokról, amikről egyébként mással nem tudnak, a gúnyról, a megvetésről, a szégyenről, mindaz, ami őket érte. Amikor körbeültek a gyerekek, és én mondhattam el azt a gyerekeknek, hogy legyetek büszkék az édesapátokra, rettenetes dolgot követtek el, de aki le tudja tenni a bűneit a Golgota tövébe, az nagyobb hős, mint amiket a tankönyvekbe olvastok, legyél büszke. És amikor kirohant a 12 éves kislány sírva, mert ő még nem tudta földolgozni, és szíven ütötte, hogy lehet máshogy gondolni az édesapjára, akkor azok hitélmény volt számomra. Nagyobb ajándék volt, mint amit addig bármit kaptam. És akkor másnap találkoztak, és az a találkozás már elő volt készítve, és ott az Isten lelke, ott volt a pici, aki 2 méter 6 centi, nem tudom, most nemrég itt volt, és hát a hón alatt vagyok így a fotón, mert kamionozik egyébként, kint van, és hát dicséri az urat a francia kamionosoknak, meséli, hogy mi van itthon, azok meg nem hiszik el. Fölhívott a múltkor bennünket, hogy nem hiszik el, hogy a parancsnokkal beszélj már vele, és megy és evangelizál. Egy nagy darab kamionos, és ott volt, és a Szentlélektől egyszerűen nem tudott megszólalni, csak zokogott végig. És ezek olyan történetek, Istennek olyan történetei, amit mi átélhettünk. És higgyétek el, testvérek, hogy ott tulajdonképpen csak szemlélői voltunk ennek. Egyik ámulatból estünk még a következőbe, amit Isten ott akkor rajtunk keresztül végzett el. Hogy mennyire testvéri közösség volt, és hogy ez milyen módon, rendhagyó módon nyilvánult meg, egy történetet hagy mondjak el. Ebben a filippi börtönőr megtérésében azért van egy olyan mondat, egy olyan rész, amikor kiviszi Pálékat, és kimossa a sebeiket. És mi volt az én sebmosásom? Volt egy fogvatartott, aki ha bizonyságot tett, hát ott nem maradt szárazon egy szem sem. Hát mi is már majd 10-szer hallottuk, de a zsebkendő kellett. Tehát a lélek úgy szólt ebből a cigány fiúból, hogy döbbenetes, nem hallottam még így az igazságot megszólalni. És egyszer azt mondta ez a Jani gyerek, hogy tudjátok, hogy ha nem fogom az Úristen kezét és kimegyek, a kocsmába egy üres szék engem most is vár. És az volt a tragédia, amikor kiment, akkor ez a szék várta és megvárta. És amikor hallottuk, hogy milyen mélyre süllyedt, hogy most már a játékgép megint, az ital, ott hagyta a gyönyörű feleségét, akkor ez úgy a szívünkön volt, és egyszer a Margitkával, a lelkésznő azt mondtuk, ezt nem hagyhatjuk. És a Boros Lajos testvérem, őket lehet, hogy többen ismerik már itt, a Lajos testvérem kint volt eltávozáson, tudom, mert én engedtem ki. És akkor a Margitkával beültünk a kocsiba, és elmentünk Egerbe, és mondtuk a Lajosnak, hogy te Lajos, ez nem lehet, hogy hagyjuk ezt a Janit. És mondta, hogy de parancsnok úr, hát az én könyvem ide szól Egerbe. Lajos, én vagyok a parancsnok, ha kell átírom. Azt mondta, akkor rendben van, menjünk. És elindult egy Opel Lepilisvörösvárra, benne 3 imádkozó ember. Egy börtönparancsnok, egy lelkész, meg a rab. És leérkeztünk, és úgy kellett a Janit, aki akkor már bujkált, kicsalogatni a nyaralók közül. El is akart szaladni. De akkor Lajos átölelte. Elmentünk egy pizzériába. És hát az a kép, ült velünk szemben a Jani, ült a parancsnok, a lelkész, meg a rab. Komolyan mondom, mint a 3 királyok Krisztus előtt, úgy éreztem magam. És a Lajos meg még folytatta, azt mondta, te Jani, szerinted ez emberileg lehetséges? Ki tudta volna ezt emberileg a legnagyobb rendező sem összeszervezni, hogy ez a 3 ember ütél veled szembe, Krisztus követségében járva azt mondja neked, hogy békülj meg az Istennel. És a Jani megbékült akkor az Istennel. De hogy lássuk, hogy ez egy milyen nehéz ügy, nem tartott másfél évig ez a történet. Most sokkal súlyosabb bűncselekményekért is vétbent van. Van hitünk arra, hogy az Isten ki fogja ebből is hozni. De a történetet nem ezért meséltem el, hanem ekkor már este 11 óra után volt, és mondja a lelkésznő a Lajosnak, hogy te, Lajos, nem tud már visszamenni Egerbe, 2 választása van, vagy nálam alszik Vácon a parókián, vagy a parancsnoknál. És nem felejtem el, Lajosnak a kaján vigyort az arcán, és azt mondta, hát ezt nem hagyhatom ki, a parancsnoknál akarok aludni. Így volt az, hogy hazavittem a Lajost, és aznap este talán a szolgálati szabályt ott megszegve, de tudjátok, van az, amikor a törvényt egyszer-egyszer az ember azért, hogy a kivétel erősítse a szabályt. Ez egy történelmi pillanat volt a mi életünkben, hit történetileg. Ott aludt, és együtt imádkoztunk a családom és a Lajos, aki a 20 évét ülte. A börtön parancsnok nappaliába imádkozott, megágyaztunk neki, lefeküdt, de a legnagyobb dolog, mi volt a sebkimosás? Egy börtönt, ha valaki ismer, csak egy picit is tudja, hogy két olyan dolog van, ami mindennél többet ér, a kávé és a cigi. A Lajos nem cigizett, de hajnalban én főztem a Lajosnak a kávét. És én szolgáltam föl neki a kávét. Hát ha valaki a börtönt ismer, ez még elképzelhetetlenebb, mint mi hárman ott voltunk, hogy a börtön parancsnok szolgálja. Ez volt az én sebmosásom, én akkor meg is könnyeztem ezt. És visszavittem Lajost, ő ment a zárkába, meg a parancsnoki irodába. Nyilván nem dicsérnének meg érte, ha ez így, de azt gondolom, hogy semmi olyan nem történt egyébként, mert teljesen tiszta volt, Isten ott volt ez a történet. De hogy ilyen dolgok és tömkelege volt ezeknek a történeteknek, amiket el lehetne mesélni, de azt akartam mondani, hogy a Filippi börtönőr megtéréséből azért volt még egy momentum, kettő, amit hagy mondjak el, és ami nagyon fontos. Az elején azzal kezdtem, hogy lesz valakiből börtönőr. Én sokat gondolkoztam, hogy és ez a Filippi börtönőr hogy a túróba kerülhetett pont oda, abba a beosztásba és oda. És velem megtörtént ez, és akkor megértettem valamit. Akár a börtönőrt nézzük, a Filippit, akár engem. Egyetlen egy oka volt, amiért nekünk oda kellett menni parancsnoknak, és most már értem, hogy miért kellett a 90 rab imádsága, hogy én parancsnok legyek. Mert az örökkévaló Isten öröktől fogva velem ott akart találkozni. Ahogy a Filippi börtönőrrel is. Ő azért volt ott börtönőr, nem másért. Ő azt hitte, hogy ez egy alantas dolog, mert a mindenható Isten, a Teremtés Ura ott akart vele találkozni. Így rendelte el. És az, ami börtön, ami sanyarúság, az egyeseknek mai napig is az életet jelenti. És én nagyon hálás vagyok ennek az Istennek, hogy nem azért, mert parancsnok voltam, még egyszer, ha engem most kérdeznének, 15 jobbat, alkalmasabbat tudnék oda az akkori magam. De azért lettem ott, hogy én ezeket megéljem, az Isten én rajtam keresztül működjön, és az én szívemet is így magához kösse egészen. És a Filippi börtönőr történetének az a vége, hogy hallgatták az igét, megkeresztelkedtek a háza népével egyet, és örvendeztek annak, hogy hisz az Istenben. Na ez az örvendezés, amit én kaptam akkor, és talán ez az én küldetésem, hogy ez az örvendezés legyen minden, amit teszek, ebből az örvendezésből fakadjon. És ezt csak egy börtönőr tudja úgy átélni, ahogy a Filippi börtönőr, én őt értem, kevesen értik azt az örvendezést, amit én értek ebből a börtönőrből. Nagyon jó az Isten. Az Isten bárhova tesz és bármit tesz, az azért van, hogy a te életed az övével legyen egy, és hogy a boldogság, a teljesség, amit ő öröktől fogva tervezett, az az enyém, a tied lehessen, és mindazokért, akik befogadják az ő nevét. Nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy közösségbe, ma ez többször elhangzott, hívott, hogy ő egyházat hozott létre, és hogy azóta is az ő útján járhatok. Nagyon sok nyomorúság és öröm közepette. Valóban kiszakíthat el tőle semmi. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam.